Trúcsányi László jogtudós, ügyvéd, diplomata, egyetemi tanár. Kutatási területe az összehasonlító alkotmányjog, a közjogi bíráskodás és az európai közjog. Ezen belül a nemzeti alkotmányjog és az európai integráció kérdése. 2000 és 2004 között Magyarország brüsszeli nagykövete volt. 2007-ben az Alkotmánybíróság tagjává választották. Tisztségét 2010-ig töltötte be, amikor kinevezték Magyarország párizsi nagykövetévé. 2014-től 2019. június 30-áig igazságügyi miniszterként tevékenykedett, 2019. július 2-től az Európai Parlament képviselője a Fidesz színeiben, 2022. februárjától a Károli Gáspár Református Egyetem rektora. A vele való beszélgetést Prontfai Vera készítette.
Sok szeretettel köszöntöm Trócsányi László rektor urat, akit február 19-én a Budapest Hegyvidéki Református templomban iktattak Károli Gáspár Református Egyetem rektorává. Nagyon-nagyon sok mindennel foglalkozott, joggal, politikával. Itt van most az egyetemen. Az ön személyiségének mi a legmeghatározóbb vonása?
Én azt gondolom, hogy én alapvetően egyetemi ember vagyok, független attól, hogy az élet hova sodort, vagy a gondviselés útjai hova vezettek. Én amikor befejeztem az egyetemet, akkor az Országgyűlési Könyvtárban dolgoztam, ahol a könyveknek a szeretete meghatározó volt. Egy évet, de még egyetemista koromban is végig dolgoztam könyvtárosként, tehát azt jelenti, hogy a könyvek azok számomra egy alfa és omega kérdés. És amikor az ember befejezte az egyetemet, akkor milyen irányba induljon el, akkor azt kell mondani, hogy én a tudomány, a kutatás irányába kezdtem el az első lépéseket megtenni. Így voltam az MTI Állami és Jogtudományi Intézetében hosszabb ideig, majd a Szegedi Egyetemre kerültem a 80-as évek második felébe, ösztöndíjas lehettem. Tehát tulajdonképpen az egyetemek és a könyvek a számomra mindig egy fontos volt, légkört jelentett. De vitathatatlan tény, hogy ugye a rendszerváltozás egy új utat is nyitott, mert az ember úgy érezte, hogy valami felelőssége is van, és ha adatik valami, akkor azzal élnie kell. És így közel kerültem a közélethez, a politikához. Ennek köszönhetően igazából Belgiumban és Franciaországban nagykövetként is dolgozhattam, alkotmánybíró voltam jó néhány évig, majd igazságügyi miniszter, most meg európai parlamenti képviselő is vagyok. Tehát a közélet azért úgy gondolom, hogy fontos, mert a felelősség szó az nagyon meghatározó az életembe. Tehát a tetteinkért felelősek vagyunk, és kritizálni kívülről, idézőjelbe téve, ez nagyon könnyű, de be kell menni, és csinálni kell a dolgokat, és akkor az ember vagy eljut egy eredményre, vagy nem jut el, az már más dolog, de meg kell próbálnia. De mindvégig számomra az volt a mérce, hogy én ettől még egyetemi oktató vagyok, aki végigjárta a ranglétát, adjunktus, docens, egyetemi tanár, és erre vagyok a legbüszkébb. Hogy egyetemi tanár vagyok, nem az, hogy büszke vagyok, de azt gondolom, hogy ez egy életforma. És azok a kitérők, amiket én életemben megtettem, ezek inkább gazdagítottak, úgy gondolom, mert nagyon sokat láttam, tapasztaltam, vezető pozícióba kellett lenni, döntéseket kellett hozni, de az ember valahogy megérkezik egy állomáshoz. És amikor ide érkeztem a Károli Gáspár Református Egyetemhez, akkor azt gondolom, hogy életemnek tehát nem azt mondom végállomása, de egy nagyon fontos állomásához érkeztem, amit egy hosszas átgondolás után vállaltam el, hogy ennek az egyetemnek a vezetője legyek, mert egy óriási felelősség egy egyetemnek a vezetése. És hát az a helyzet, hogy minden február 1-től kezdtem el ezt a munkát, nagy körültekintéssel igyekszem munkámat ellátni. Én hiszek abban, hogy ez egy csapatmunka, ahol a kollégák, ahol mindenki egyenjogú. Az, hogy valaki rektor, az megmondom őszintén, az egy pozíció, de az egyetemi adjunktus, egy tanársegéd, anélkül nincs egyetem. Tehát mi egy közösséget alkotunk, és ebben a közösségben eltérő felelősségek vannak, és ezt a szellemiséget kell itt a Károlin kialakítani, hogy ez egy közösség a szószoros értelemben. A károli közösség kialakítása pedig azért egy állandó gondolkodás, állandó megújulástra késztet valamennyünket.
A Károli a felsőoktatási intézmények palettáján ön szerint hol helyezkedik el, mi erről a meglátásra tapasztalata?
Nagyon nehéz kérdést tett föl, mert ugye engem az nem nagyon tudok abban, hogy most melyik újság milyen rankinget tart, meg egyebeket, vagy milyen, szabad így mondom, sorrendiséget határ, meg mindegyiknek, most nem azt mondom manipulatív, de attól függ, hogy miket, milyen bázisadatokat veszek figyelembe. Az én szemembe hol helyezkedik el a Károli? Ugye mi nem vagyunk versenytársai a nagy tudományegyetemeknek, úgy glanglop. Először is azért is, mert akár egy ELTE, akár egy Szegedi Tudományegyetemnek a létszáma, a karoknak a száma egészen más. Egy tudományegyetemnek, ugye például a Szegedi Tudományegyetem jobban ismerek, van 13 kara. Tehát, és még hány intézete, kutatólaborjai vannak, klinikája van. Hát ezek olyan nagy egyetemek, amelyek nyilvánvalóan meghatározók. És az országban vannak a tudományegyetemek, ide tartozik az Eötvös Loránd Tudományegyetem is nyilván. A mi egyetemünknek azon van egy sajátossága. Tehát az a sajátossága, hogy méretében egy közepes méretű egyetem, tehát az a 8000-es hallgatói létszám, az azt gondolom, mert egy komoly létszám. Az is fontos, hogy ennek az egyetemnek ugye egyszerre kell tehát figyelembe vennie azt, hogy az alapítója ki, nevetes, és milyen nevet visel. Károli Gáspár, a Biblia magyar fordítója. Ugyanakkor ott van a Károli Gáspár mellett az a szó, hogy egyetem, ami az universitas, ami a nyitottságot jelenti, az egyetemességet jelenti, és nekünk egy bizonyos értékrend mellett nyitottsággal kell a hallgatóinknak tudást átadni. Na most az a helyzet, hogy ennek megfelelően úgy gondolom, hogy a Károli egy olyan egyetem, amelyiknek eltér teljes mértékben a funkciója is a tudományegyetemektől. Bizonyos területeken lehetünk versenytársak természetesen, hogy most hol jobb, netán a pszichológia képzés, vagy az anglicisztika, de alapvetően, ha az összegyetemet nézem, akkor azt gondolom, hogy mi egy stabil értékrend mellett közösséget alkotó egyetemnek kell lennünk. És ebben én azt hiszem, hogy az értékrend és a nyitottságnak együtt kell párosulnia.
Az értékrendről egy picit beszélne bővebben is, hogy ez mit jelent?
Először is azt gondolom, hogy amennyiben csak a saját jogágamhoz vegyek hozzá, tehát a joghoz, a jogtudományhoz, akkor számos olyan terület van, ahol akár a Bibliát is segítségül hívhatom. Gondoljunk arra a 10 parancsolatra. Abban jogi tételek is megfogalmazódnak, hogyha az 5.-től a 10. terjedő parancsolatokat nézzünk, ne lopj, ne ölj, ne tégy hamis tanúbizonyságot felebarátoddal szemben, és még sorolhatom ugye ezeket a történeteket, de az első 5 parancsolás is, hogy ugye amik a jó Isten, az Istenhez való viszony az embernek. Tehát azt gondolom, hogy ez a szellemiség, ez áthatja a tudományokat is. Tehát van egy kapcsolódásunk, és mi erre felhívjuk a figyelmet. Vagy Kávin János institúcióról beszélünk, gondoltok a polgári kormányzásról. Hát amikor a kormányzásról beszélünk, akkor óvatatlan segítségül hívhatunk, na és ez hogy volt Kávin időszakában? Tehát van egy szellemiségünk. Az egy másik dolog, van egyetemi lelkészség, hogy van természetesen alkalmak, amik vagy valaki igénybe vesz, vagy nem. Kötelezni senkit nem lehet. Tehát azért említettem, hogy nyitottság és értékrend együtt van. Én úgy gondolom, hogy egy Károli Gáspár Református Egyetemen meg kell tanálni, és ez a tanárok felelőssége elsődlegesen, hogy azt az értékrendet hogyan fogják megjeleníteni. Ez nem a hallgató felelősség, ez a tanár felelőssége. És a tanárnak kell fölkészülnie, ma egy nagyon nehéz világban élünk. Én azt kell mondani, hogy értékrendi viták tömege vesz minket körül, és azért nem mindegy, hogy milyen színvonalon veszünk részt ebben a vitában. Tehát a színvonal azért nagyon fontos, mert egy hallgató, bocsánat, hogy kérek, azt mondom, hogy igényes. Tehát arra kíváncsi, hogy hogyan kap választ azokra a kérdésekre, amik ma az életről, az élet kezdetéről, a halálról szólnak, a véleményével, tehát szabadságáról. Tehát ezernyi dolog van, háborúról, békéről, és ezekben, hogyha nem tudunk hitelesen megszólalni, hanem csak nagyon szimplifikált, egyszerű választ adunk, akkor elfordulnak tőlünk. Tehát nekünk fontos a színvonal, viszont az értékrendet képviselve kell. Vagy mit jelent a család? Hát ezek olyan kifejezések, amelyek egy szó, de mégis mi van mögötte? Milyen értékrend van mögötte? Az ifjúság, a gyermekvédelem. Ezek olyan nagyon fontos területek, és én abban hiszek, hogy a hallgatók azért jönnek ide, és remélem, hogy ezekben a kérdésekben eligazítást kapjanak. Tehát aki a Károli Gáspár Református Egyetemre jön, tudnia kell, hogy olyan szellemiséghez érkezik, mint említettem, nyitottság van, vitára készek vagyunk természetesen, de akinek mégis van egy értékrendje. És ezt az értékrendet mi büszkén valljuk, hozzá kell tenni. Tehát ez a mi hivatásunk, hitvallásunk, és ezt kell nekünk átadni a fiatalok számára. Akinek van füle, az hallja. Tehát ez se olyan, amit kényszerrel lehet átadni és kötelezni embereket, de abban bízom, hogy mindig lesznek olyan fiatalok, akik azt fogják mondani, hogy ez fontos volt számomra. Nekem nagyon nagy az elvárásom magammal szemben, a tanárokkal szemben. Ugye a fiatalok példaképet keresnek az életbe. Na most ugye én is voltam fiatal, majdnem is emlékszem egy-két tanáromra, aki azt mondom, hú, ez nagyon jó tanár volt. Ettől sokat kaptam az életbe. Tehát itt a felelősség, és a szó nem véletlenül harmadszorra, vagy egyszerűen van a felelősség, ezt a szót, hogy azok a fiatalok, akik ide jönnek, azok hogyan hagyják el egykoron a mi egyetemünket. Csak úgy, hogy mint egy diplomagyár, akik megkapták a diplomát, és utána azt mondják, hogy köszönik szépen, és már viszontlátásra, vagy pedig értelmiségeket tudtunk, és nem csak diplomásokat, hanem értelmiségeket is tudtunk kibocsájtani, akik felelősen próbálnak körbenézni a világban, alkotói akarnak lenni az eseményeknek, de nem csak elszenvedői, hanem alkotói, és részvevői azoknak a kérdéseknek a megoldásában, amelyek előttünk állnak. Tehát nagyon nagy a munka, amit el kell végeznünk, de én azt hiszem, hogy a Károly Gáspár Református Egyetem kész erre a feladatra, de mindig meg kell újulnunk. Tehát tükörbe kell néznünk, nem mondhatjuk azt, hogy milyen nagyszerűek vagyunk, elnézést kérek, mert azért nagy képűség lenne, tehát ezt felejtsük el, hanem sokkal inkább a munkára koncentráljunk, és én ezt várom el a karoktól, de magamtól is természetesen, és a karoknak a oktatóitól is, a kezdő PhD hallgatótól egészen az akadémikusig.
A mai fiatalságot nézve vagy szemlélve, melyek azok a problémák, amelyek leginkább foglalkoztatják őket? Mondjuk így az egyetemi korosztályt nézve.
Hát én azt gondolom, hogy egyrészt szembe kell nézni azzal, hogy a digitalizáció az mit jelent. Hogyan kell a technika előnyeit idézővetében jól használni. Hát csak belegondolok abban, hogy 6 éves gyerek már mobiltelefonnal hogy bánik, sokkal jobban, mint egy 60 éves. Mert automatikusan kezébe veszi, és rááll a keze, nyomja a gombokat, hamar rájön. Na most ezek a kérdések, ugye, hogy ott ülnek a képernyő előtt például, és rengeteg információt kapnak ugye a digitalizációnak is köszönhetően, hogy ezzel hogyan sáfárkodnak. Ez egy nagyon nagy kérdés, és itt hogyan tudjuk a fiatalokat is elmondani, hogy persze nagyon csomó technikai újítás van, mesterséges intelligenciáról beszélünk, óriási felfedezésekről, hogy ez oké, ez nagyon jó, de hogy lehet ezt ember humánusan használni ezeknek az erre, felhasználni ezeknek az eredményeit. De gondolok itt a robotizált világra. Mire jók a robotok? Egyáltalán vezető nélküli autó. Olyan kérdések tömegével fogunk találkozni, mert a fiatalokat már ez érdekli. Természetesen elmondhatom, hogy a római jogban mi történt a római császár uralkodása alatt, és aki történész akar lenni, annak biztos egészen fontos, hogy ez a korszakról beható tudást legyen. De mi az, ami külön foglalkoztatja, függetlenül attól, hogy milyen tudományágra jár, vannak aktuális kérdések. És akkor az aktuális kérdések egyébként ide említettem egyébként ilyeneket, például, hogy az abortuszról mi a vélemény. Ezeket kár titkolni ezeket a dolgokat, mert ezek aktuális olyan kérdések, amelyek jelen vannak napjainkban. Fiatal, erre akar válasz kapni. Eutanázia. Milyen akkor, miért van az, hogy egyik országban, én akkor előadást tartok, akkor kérdeznek tőlem hallgatók, és ilyen jellegű kérdéseket tesznek rá. Na, de tanár úr, hát melyik országban az egészen más a szabály? Mi annak az indoka? Mi miért mondunk másképpen? Választ kell tudni adni, tehát egy tanárnak föl kell készülni arról, hogy a hallgató kérdez. Ha nem kérdez a hallgató, akkor baj van a tanárral. Mert az azt jelenti, hogy a tanár nem készteti a hallgatókat arra, hogy gondolkodjanak. Tehát én azt gondolom, hogy a jövő felelőssége, a felelősség a jövőért. Hát a környezetvédelemnek a kérdése. Ezek mind nem csak divatos témák, hanem úgy gondolom, hogy fontos témák. Vagy geopolitika. Mit jelent az, egy érdekszféra? Vannak most érdekszférák? Most itt van előttünk egy háború. Akkor van egy érdekszféráknak a küzdelme zajlik mögötte? Nagyon sok olyan kérdésre kell választ adni, ami túlmutat a hagyományos tanulmányokon. Mert a tanulmány az arról szól, hogy van egy tanóra, és akkor a hallgató bejön, előbb-utóbb kap egy jegyet. Mert hát előbb-utóbb csak megtanul olyan szintet, hogy a tanár azt mondja, jó van, akkor legfeljebb harmadszor átengedem. De hát ilyen is van. Ezt nem szabad titkolni. De ez, én azt gondolom, mindig van a hallgatóknak, tehát ugye a hallgatókat nézzük, 30% a hallgatóknak körülbelül, aki rendkívül igényes, és sokat vár, és tehetségesek. Egy tanárnak meg kell találni a tehetséges hallgatókat. Ez a legfontosabb, tehát a halászat. Mert hogyha jó, tehetséges hallgatókat kiválaszt, és a tanár maga köré gyűjti, akkor azokból a hallgatókból, de lesz valaki. Nem tudja, többiből nem lenne, mert nyilván mindenkiből lesz valaki, de azokból a 30%-ból, akit fölfedez, hogy na ez érdeklődik, na ez OTDK vetélkedőre készül, és nagyon jó témája van, és ebben rengeteg munkaórát töl be, plusz munkát öl bele. Nem csak az, hogy levizsgázik, hanem még nagyon föl is készül. Olvas, kutat, idegen nyelvűen is próbál idézeteket betenni a tanulmányába. Hát ezek mondta, akarnak, eljárnak vitákra. Én mindig mondom a hallgatóknak, amikor órát tartok, hogy nagyon örülök, hogy itt vannak. Persze, ez jó dolog, ez nagyon jó. De egyet figyeljenek arra, hogy amikor elveszik az egyetemet, akkor mindenki megfigyelni, vagy mindenki rendelkezik egy kurikulum vitével. Egy életre, mit csináltam az 5 év alatt? És hogyha nem tudok föltenni olyan dolgokat, hogy az 5 évet értelmesen használtam, ez lehet egy felsőfokú nyelvvizsga. Ez lehet bármi, csak legyen valami, tehát ne pusztán az legyen, hogy görbül-e a jegy, vagy nem görbül. Mert hogyha csak ez az egyedüli vágyam, hogy a jegy görbült, akkor elnézést kérek, akkor az nem olyan nagy. Nekem gondom van egyébként a bolonyai rendszerrel is, tehát én nem akarok itt nagyon belemenni ebbe a vitába, mert nyilván ez már eldőlt, de 3 év alatt én attól tartok, hogy nem lehet olyan tudást átadni egy hallgatónak, amire azt tudjuk mondani, hogy igen, ő egy már olyan felvértezett tudással rendelkezik. Tehát 3 év alatt alapokat lehet megtanítani. Ez egy főiskolai végzettség, csak egyeteminek nevezzük. Akár tetszik, akár nem. 3 év az 3 év, az elég hamar elmegy. Ahhoz, egy ember kiérlelődjön, ahhoz 5 év azért az osztatlan képzés az előnyösebb. Persze, nagyon sok ember a 3 év után azt mondja, köszöni szépen, van egy papírom, ezzel én már elmentem dolgozni. De előbb-utóbb rá fog döbbenni arra, persze mindig van a kivételek, feltételesség, valaki diploma nélkül is esetleg Nobel-díjat kaphat, nem zárom ki, de azért alapvetően az a jellemző, hogy egy hosszabb idő az, amelyik alkalmas arra, hogy valakinek egy olyan tudása legyen, hogy azt mondja, hogy igen, az elkezdi a nagybetűs életben a pályafutását. De azt látni kell, hogy 3 év után, ez nem károli jelenség, ez egy országos jelenség, hogy 3 év után a hallgatóknak mekkora lemorzsolódás, akik nem mennek el már mesterszakra. De most ez egy problémának tartom. Ez komoly problémának tartom, mert azt gondolom, hogy 5 év alatt lehet igazából egy olyan tudást megszerezni, amivel már lehet sáfárkodni. És akkor lehet döntés hozni arra, hogy esetleg még PhD hallgató is akarok maradni még tovább. De hát ez egyéni sorsok, egyéni döntések. Nyilvánvalóan rengeteg körülmény számításban. Ma a fiatalok jó része dolgozik. Például. Tehát nagyon sokan, még amikor én fiatal voltam, akkor az egyetemeknek a fiatalok jó része reggeltől estig bennült a padban, bementünk hétfőn, és péntekig ott voltunk. Ma az egy jelenség, hogy az mellette presszóban dolgozik valaki, vagy, és hányan vannak, akinek az is kell dolgozni, mert nincs pénze egyébként a tanulmányaira. Tehát még ezt is látni kell. És hát nagyon sokan vidékről utaznak, föl naponta ingáznak. Amikor megkérdezem valakit, hogy hánykor akkor kelt, azt mondja, reggel 5 órakor, 8 órakor itt legyek. Mert nem feltétlenül csak Budapestről van hallgatónk, és hogyha mondjuk Újpestre a jogi karra valaki ki akar érni, akkor is ez jön valaki esetleg Dunakesziről, Ráckevéről, vagy nem tudom honnan, és hányan van, akik ingáznak, hozzá kell tenni. Tehát nagyon nehéz, azt kell mondani, de ugyanakkor nagyon sok szépsége van egy Károli Gáspár Református Egyetemen tanulni és oktatni is. De hát egy kezdőrektor, ugye azért legyünk őszinték, most a terveinek az összerakásán dolgozik, azzal, hogy egy közösséget erősítsen, egy kvázi Károli identitást határozzon meg, aminek ugye meg kell az alapjait is határozni, hogy kik vagyunk, mit akarunk elérni 3 év múlva, 5 év múlva, milyen új szakokat akarunk megcsinálni, mi az, ami nem jól működik. Azt is meg kell nézni, és akkor azon is kell gondolkodni, mi az, amit ebből ki lehetne hozni. Szóval nagyon sok munka van, de azt gondolom, hogy egy egyetem az a magyar felsőoktatás, magyar egyetem az mindig egy szép dolog, és én mindig azt gondolom, hogy a fiatalok számára egy óriási lehetőség, hogy egyetemen lehessenek, mert meghatározó lehet az életükben az az pár év, amit itt töltenek.
Mi az, ami minden nap erőt ad önnek ahhoz, hogy ezt a munkát felvegye, felelősséggel vigye?
Hát én azt gondolom, hogy szeretni kell azt a munkát. Tehát, hogyha valaki nem szereti, kényszerből ne csináljon. Én mindig azt mondtam, hogy addig járul egy munkahelyre, amíg jól érzem magam. Olyan munkahelyre nem megyek be, ahol nem érzem jól magam. Ezt a munkahelyet az egyetem, az pedig, aki nem szereti az egyetemet, az nem menjen tanárnak. Na most az, hogy az egyetemet vezesse az ember, az egy kicsit más, mint amikor csak oktat. Az egyetem vezetőnek azért nagyon sok mindenbe szembe kell nézni, költségvetése van, fenntartója. Akkor utána ugye mégiscsak ugye, különböző ágazatok ingatlan ügytől kezdve idézelbeté, vagy az elhelyezés megfelelő, vagy nem megfelelő. Ösztöndi rendszereknek a kialakítása. Hát ez nagyon sok szertágazó feladatban kell igazából kvázi kapitánynak lennie. Még akkor se a kapitány, hogyha ez nem akar érzékeltetni, mert úgy gondolja, hogy ez egy csapatmunka, de akkor is döntéseket meg kell tudni hozni. És egyetem életében nagyon sok olyan terület van, ahol bizony döntések vannak, amik már összegyetemi szintű. Általában a karok azt szokták mondani, hogy ez a karoknak a pozíciója, hát ott van a központ. A központ az ugye valamit ott csinál, de hát stb. A központ azt szokta mondani, hogy hát a karok, csak egymásra mutogatnak. Na most itt nekem ezt meg kell csinálni, hogy itt azért mi egy vagyunk. A rektorátus a karok nélkül nem ér semmit. A karok meg önmagukban nem alkotnak egyetemet. Tehát ott meg szükségük van egy működő rektori hivatalra, egy jó működő gazdasági szervezetre. Tehát össze vagyunk kötve, és ezeket ugye az összekötéseket kell úgy megcsinálni, hogy a legkevesebb legyen ebben a konfliktus, hanem helyette egy harmóniát tudjunk, és egymás érdekeit tudjuk figyelembe venni. De ez egy folyamatos egyeztetéseket is igényel, és nagyon sok szeretetet igazából egymás irányába, tiszteletet egymás irányába, megbecsülését egymás munkájának. Ezek a legfontosabb elemek.
Van-e olyan kedvenc szentírási idézete, ami úgy sokszor eszébe jut, mondjuk egy hét folyamán?
Konfirmációs, amit az ember kap, a konfirmáció komoly dolog. Tehát persze akkor még az ember nem érzi feltétlenül, mert 14-15 éves korban, de légy bátor és erős. Ugye hát ez a Márk evangéliumában van, légy bátor, mert veled van a te Istened az útra, amit te jársz. Most lehet, hogy nem szó szerint mondtam, de tulajdonképpen ezt konfirmációra kaptam, légy bátor és erős. Ez úgy bennem maragadt. Tehát ez, hogy igenis, tehát bátornak kell lenni, de erősnek is kell lenni, de veled van az Úr, a te Isten, mert veled lesz a te Úr. Tehát azért azt tudni kell, hogy az ember kicsoda, tehát a hitét, az emberek, helyen is kérdezik, de biztosnak kellene hitébe az embernek. Tudom, hogy ez nem könnyű kimondani, de ugyanakkor ezek alapok, hát ezek az oszlopok. Tehát én azt gondolom, hogy a hitét az ember nem hagyhatja el, és hogyha ezt az ember tudja némi bátorsággal és erővel is vinni, hát akkor azt gondolom, hogy akkor lehet egy olyan életet élni, amit az ember szeretne.
Tud arra egy konkrét példát mondani, amikor ez a szentírási idézete egy nagyon konkrét eseményen átsegítette?
Hát az a helyzet, hogy ugye nagyon sok nehéz helyzete volt az embernek, voltam bukott ember is, tehát amikor európai biztosnak került a kormány, és szabad így mondanom, ugye politikai okokból kilőttek, de most egy akkor nagyon rosszul esett természetesen, mert ugye teljesen hamis és igaztalan történetekkel rúgtak ki idézőjelbe téve, tehát mondták, hogy nem vagyok alkalmas rá. Az embernek valóban egy romba dönti az embert, mert az ember készül valamire, hisz valamiben, és utána teljesen övönaluli ütéseket kap. Ilyen előfordulhat az életben. Én egyszer kaptam ilyen, de én nagyot, ami úgy rúg, keményen. De akkor azt mondom, hogy légy bátor és erős, és előre megyünk. Történt, ami történt, és ugyan a hitemet megtartom, és a túlviszet és az erőt is ad igazából a holnapokra. Tehát minden ember életében vannak olyan pillanatok, amelyek azért, szóval így mondanom, kudarcként is akár megélhető, és nem tehet róla ráadásul. Lesz úgy gondolja, hogy nem tehet róla, és abban is úgy, valóban úgy látja ezeket a dolgokat, és méltatlanság éri az embert. Ilyen előfordul. De mondjuk, aki pláne a közéletben részt vesz, az meg különösen előfordulhat ilyen dolgok, tehát ezt látni kell. De mondjuk az még megszokja az ember, mert azt mondom, hogy az rendben van. De amikor olyan dolgok éri, ami viszont hamis, és úgy vágják az ember, hogy szerintem akik mondják, azok is tudják, akkor hát azt mondom az ember, hogy hát nem volt könnyű, de azért túlesik rajta, és ilyenkor légy bátor és erős, az nagyon sokat számít.
Ezt az egyetemi oktatás keretein belül át tudjuk adni a hallgatóknak?
Szerintem igen. Tehát, hogyha a tanárnak van hite, és ezt a jó értelembe vett hitét mondom, hogy van hite, és szereti a munkáját. Nagyon nehéz ügy azért, mert eltérő karakterek vagyunk. Tehát ennél azt mondom, vannak halálunalmas tanárok. Akár tetszik, akár nem. Az sose lesz igazából egy órára föl kell készülni. Tehát senki nem tud úgy oda menni órára, hogy rutinból tart órát, elsárgult papírokkal, össze-vissza beszélve, mert az a hallgató azonnal megérzi, hogy a tanár nincs ott vele. Egy tanárnak pedig alapvető feladat, hogy belép a terembe, és ott van előtte x ember. Ez lehet 100, lehet 10, mindegy. De azok a gyerekek azért mentek oda, mert jön a tanár. És hogyha ezt a tanár nem úgy megy oda, hogy ez neki, most ez a feladata, hogy ezt a 10 gyereket vagy 100 gyereket megmozgassa agyilag, és akár beszélgessen velük. És ha nincs fölkészülve, akkor az azt jelenti, hogy volt ugyan egy óra, de ez mindenkinek az emlékezetéből ki fog törlődni. Na most ez egy életveszély. Tehát én azt gondolom, hogy a tanároknak az a feladata, mert ez is tanár, hogy ezeket a hallgatókat motiválja, adjon nekik útmutatást, beszélgessen vele, tudja a nevüket, a keresztnevüket, tudja megszólítani őket. Ez nagyon nagy felelősség, hogy esetleg én a keresztnevén tudom megszólítani ezt a hallgatót. Másképpen fog rám nézni. Nem azért, hogy én barátkozni akarok vele, hanem azért, mert úgy gondolom, hogy ez a normális rendje. Hát szóval ilyenek vannak.
Hogyha most a szívére helyezi a kezét, akkor mégis mi a legtitkosabb vágya, mit szeretne elérni ezen az egyetemen?
Hát azt, hogy olyan hallgatók kerüljenek innen ki, akik büszkék arra, hogy a Károli Gáspár Református Egyetemen tanultak. Fétés nehesség, nagyra értékelem, hogyha valaki itt egy zseniális könyvet ír. Tehát a tudomány a szent. Ergo, tehát egy tanárnak van 3 könyve, és azok a könyvek olyan, amit 20 év múlva is fognak oktatni, vagy 30 év is meg fognak idézni, de komoly dolog. Fétés nehesség. Csak azért egy egyetem nem feltétlenül kutatóintézet. Tehát itt nekem azért azt mondom, 8000 hallgatóért vagyunk felelősek. Tehát be kell vonni a hallgatókat a kutatásba, meg kell őket tanítani egy csomó dologra, és én nagyra értékelem, és fontosnak tartom, hogy minél több publikáció legyen KUS, és A folyóiratban meg egyek. Ezeket támogatni is kell. maximálisan támogatni kell, mert a tanároknak is képezniük kell magukat, és fontos, hogy valóban legyenek jó publikációjuk. Ez nagyon fontos, ez egyértelmű, mert az ő egyéni képességüket is igazából növeli, tehát az nagyon fontos. De ugyanakkor nem lehet elhanyagolnunk a hallgatókkal való foglalatosságot. És ez ezernyi aspektusa van ennek. Tehát most mi azon is dolgozunk, hogy olyanunk a sportéletet ki jobban fejleszteni, az is közösségteremtő. Hát egy csomó olyan dolgot lehet megcsinálni egyetemen, ami nagyszerű dolog. Tehát ezért van egy jó csapat körülöttem, akik hisznek ebbe a munkába, és azt gondolom, hogy step by step, ugye, semmi sincs azonnal, de hát és sok küzdelem is vezet oda, de én azt gondolom, hogy képesek leszünk arra, hogy a Károlinak a hírnevét öregbítsük. Mégis egy referens felsőoktatásnak van egy történelme, tehát a 19. században virágzó történelme volt, azt jól tudjuk, a 45-ben lefejezték, ugye, hogy akkor nem lehet, ugye, és akkor 89-90-ben akkor újra tudtunk indulni, 93-ban alakult, 30 éves évfordulót fog jövőre ünnepelni, megemlékezni az alapításra, de azért a nomen est omen, tehát a név kötelez. Tehát a Károli Gáspár Egyetem neve az kötelez minden egyes tanárt és hallgatót is.
Trócsányi Lászlóval, a Károli Gáspár Református Egyetem rektorával, Prontvai Vera beszélgetett.